21. fejezet. A halál előtti éj. A halál angyala már kiterjesztette szárnyait Hasszán palotája felett. Az már tudva volt, hogy holnap reggel valaki elhagyja a földet azok közül, akik a ma födél alatt laknak, csak a meghaló neve nem volt még kimondva. Késő estig ott kopácsoltak az ácsok a vár kapuja előtt. Minden kalapácsütés felhangzott a szobákba, melyet a vérpad építésében tettek. Mikor készen volt az ávály, leteríték vörös posztóval feltettek rá egy háromlábú széket, mellé támasztva egy fényes görbe pallost. Egy nagy óriási termetű kurd fölment a lépcsőkön az állványra, körüldobogtatva lábával annak párkányait, ha nem szakad ele alatta. A szék rosszul volt állítva, azt észrevevé és fejcsóválva igazította meg. Hogy még ehhez sem értenek az emberek? Azután felgyűrte nagy izmos karjait vállig. Markába vette a pallost, megpróbálta, ha jó fogás esik rajta. Ujjaival végigpöngette az élét, mint valami hangszert, és megelégedését nem iparkodott eltitkolni. Azután néhány fekmentes vágást tett bele, és azzal, mint ki szénáját jól rendezé, ismét visszatámasztá azt a székhez, és önelégülten leszállt a hágcsón. Hasszán basa kezei szokatlanul reszkedtek, midőn ez este az arany bilincseket Azrael és Mária kezeire kulcsolá. Százszor is megtapogatál kulcsot öve tekercsében, míg meggyőződött róla, hogy azonnan nem eshetik ki. Alig hagyta a két nőt egyedül, ismét visszatért hozzájuk. Megtudandó, ha vajon csak ugyan rázárta-e a lakatot kezeikre, mert mire az ajtóhoz ért, már elfelejtkezett róla. Majd ismét visszajött, körülnézte a szobát, megtapogatta a falakat, mert úgy rémlett előtte, vagy úgy álmodta, hogy ott még valahol egy ajtó van, amely más felé vezet. Meggyőződött felőle, hogy nincs. Az ablakhoz lépett, azon is kitekintett, onnan a bástyáig több mint 5 ölnyi mélység volt, és az árok hegyes karókkal beültetve. Körös körül a teremben semmi, amit kötélnek lehessen használni. A szőnyegek mind állatok préme és madártolból, az öltönyök mind a legvékonyabb átlátszó csalánszövetből, a sálak, miket Azrael turbánya és dereka körül tekert, mind sokkal finomabbak voltak, mint hogy egy embert megbírjanak, és azon kívül, ami ruhát az odaliszk magán viselt, az mind sejem volt, és oly lenge, hogy mindenütt testéhez tapadt. Azrael a vezér lelkén keresztül látott. Mit nézesz rajtam, kiállta rá, hogy az szinte összerezzent. Te gyanakodol bennem? Ha félted-e nőt, akit rám bíztál, vidd tőlem, és őrizd magad. Azrael, szólt Hasszán engesztelőleg, ne haragudjál rám, nem a. Te nem gyanakodtál bennem soha? Nem szerettelek-e mindig? Ha volna még egy életem, nem rád bíznám-e azt is? Akkor hát ne jöjj minduntalan a szobámba vizsgálódni, nyugodni akarok. Nyugodni? Ez éjszaka? A halál követe a kapu előtt. Mi gondom nekem a halál követére? Én tudom, mikor fogok meghalni, és addig nem húnyom be szememet a halál előtt. Hát Hasszán, mikor hal? Megkérdi a vezér, megfogva kegynője kezét, és nyílt ajkakkal figyelve annak feleletére. Egy nappal fog túlélni engem, és nem többel, szólt Azrael. Hangja megindulástól reszketett, mert amit mondott, érzi, hogy igaz. Hasszán szemeiből kicsordult a könny, kezeit arcára tapasztá. Miért is élne Hasszán tovább, ha Azrael nincs? Miért jönne fel még reám a nap, ha Azrael szemei lehúnytak? Mire volna nekem az élet, ha a szívnek nincs miért dobogni többé? Gyámoltalan öreg összecsókolá az odaliszk köntösét, s magához ölelve őt forrón, sokáig zokogott felette, s mindig csak azt remegte. Te meghalnál én előttem. Úgy van a jövendőkben írva, szólt Azrael búsan. Míg engem élni látsz, addig a haláltól ne félj. De a halál angyalának kürt szava, mely engem innen elszólít, jelszó lesz neked, hogy készülj. Hasszán könnyei törölgetve ment el Azrael szobájából, és saját teremébe érve ott egy díványra ledőlt, és menten elnyomta az álom. Amint eltávozott, Mária letérdepelt ágya elé, melyen kisgyermeke aludt csendesen, és kebléből egy kis elefántcsont keresztet elővonva, elkezdte imádkozni. Azrael kezéhez nyúlt. Ne imádkozzál most, ráérsz imádkozni később. Mária csodálkozva tekinte rá. Én? Nincsenek-e életem órái megszámlálva? Nincsenek. Te szabadulásért imádkozál, midőn én egy boldog pillanatot kértem. Valami nagy lélek jelen volt akkor előttünk. Meghallá, amit én kértem, meghallá a tiedet is. Hallgass szavaimra, stégy azok szerint. Meg foglak szabadítani. A fejedelemnő bámult, nem tudva, ha nem álmodik-e. E szavaknál egy kis finom acélrás pojt vont elő az odaliszk övéből, és kezébe fogva a fejedelemnő kezét elkezdi arról a láncot lefűrészelni. Az első néhány fogásnál sebesen mélyedt az éles ráspoly az ezüst karikába, hanem ott egyszerre megállt, és bármi erővel nyomta is, azt nem akarta tovább fogni a láncot. Mi ez? Nem akar a munka haladni? Miből van ez a lánc, hisz ha acél volna? Elreszelni a másik acél. Azrael hirtelen keresztül reszelte az egész lánc szemet, melyet Hasszán basa ötvöse, jónak látott csupán, kívül formálni ezüstből, gondolva, hogy csalását sohasem fogják észrevenni. S ez meglévén lefeszíte a külső ezüstlemezt róla, és íme a kemény, áthatlan anyag, mely a ráspolynak ellenállt, nem volt egyéb, mint üveg. A jó ezüstműves úgy gondolá, hogy az üveg csengése legkevésbé hazudtolja meg az ezüstöt. Á, mondta Azrael, ez még legjobb nekünk, a munka rövidebb. S fölkapva egy érc gyertyatartót, annak egy ütésével darabokra tört az egész üvegláncot, mely csak vékony ezüst lemezzel volt borítva, csak a lezárolt két arany perec maradt kezeiken. Így még hamarabb készen leszünk, suttogá Máriához. Most segíts menekülésedet siettetni. Mária még mindig úgy állt előtte, mint aki nem tudja elhinni, ami vele történik. Hogy gondolod, azt kérdi Azraeltől, merre menekülhetnék? Minden ajtóban Hasszán basa őrei állnak, az ajtókat ő maga zárta be egyenként. A várkapuk előtt meg vannak kettőzve az őrök, hallám a kiadott parancsokat. Nincs nekünk dolgunk sem ajtókkal, sem őrökkel, az ablakon keresztül menekülünk. Mária hihetetlenül nézett Azraelére, azt vélte, meg kellett őrülnie. A teremben semmi sem látszott, amin az ablakból leereszkedhessenek, és oda alant a sűrű sánckarók hegyei. Segítse Góbeát, hágcsójáról lebontanom, szólt Azrael. És maga gyorsan, mint az evet felszökött a nagy porcelánveder szélére, eloldozva az erős növény indáit, mellé dugott hágcsójától, melyen egész a boltozatig felfutott, s onnan ismét lehajlott egész a gyökeréig. Volt-e az valaha az odaliszk eszében, hogy a felfutó növény gúzsnál erősebb indái könnyen megbírnának egy embert, ki a vár ablakból le akarna ereszkedni? S tán azért ápolá azt oly különösen szobájában, míg Hasszán bármennyire bízott is rabnőiben, minden módszert eltávolít a tőlük. mely azokat a szökésben elősegíthetné. De ki gondolt volna arra, hogy a szolgálatot egy felfutó folyondár venyigéi is megtehessék? Mária kezdi látni, hogy társnője tudja, mit akar. Gyorsan segédkezet nyújtva neki lebonták a folyondárt, és előbb, széttekintve, ha nem néze valaki oda, lebocsájták annak indáit az ablakon. Még mindig rövid volt. A leghosszabb venyigék sem érnek a palisádok hegyéig, s a legvégső hajtások gyönge zöld venyigére nem lehet-e számítani. Ha a hágcsót, mely a virágot tartá hozzá köték is, még úgy sem érte el az árok fenekét. Azrael széttekintett a szobában, mit találjon? Hirtelen megleli. Add ide am az ollót, mondta Máriának, s mire ez visszajött hozzá, az odalisz kleereszté hajfürtei tekercseit. Négy hosszú fonadék, oly fekete, mint az éj, térdein alul érve kígyózott alá termetén. Női szépségei koronáj, amiért a férfiak úgy örjöngtek utána. Add az ollót, szólt Máriának, kezébe fogva egyik fonadékát. Te hajfürteidet akarod levágni? Kérdé meghatva a fejedelemnő. Igen, igen, mit tesz az? Kötélre van szükség, és ez elég erős fog lenni. Inkább az enyimeket vágjuk le, szólt nemes versenyzéssel Mária, lekapva fejéről kis gyöngyös főkötőjét, hogy kontját megoldja, melynek tekercsei, ha színre és hosszúságra nem is, de tömöttségre nézve versenyeztek az odaliszkéival. Jó, legyen mind a kettő, annál erősebben fog tartani, szólt Azrael. És azzal elkezdi a két delnő a kisded ollóval gyönyörű hajfonadékait egyenként levagdalni. Egyik csodaszép tekercs a másik után omlott le az odaliszk fejéről. Midőn az utolsó is lehult, egy könycsepp esett utána szeméből. Úgyis minek már, suttogál magában. Ekkor felszedik a gyönyörű hajfonadékokat, és erős csomókkal egymáshoz kezdék azokat kötözni. A középkor legbüszkébb lovagja örömmel viselhette volna egy drága tekercset öf helyett. Hitted volna-e valaha, szólt Azrael, hogy hajfürteink így fognak összevegyülni? Mária hála teljesen szorítá meg az odaliszk kezét. Mivel hálálhatok meg ennyi jóságot? Ne gondolj rá! Tartozom vele a sorsnak, és még valakinek, suttogál utána halkan. Most már elég hosszú volt az eresztvény, hogy a rákötött hágcsó a paliszádok tövéig érhessen. Ekkor még a kerevetek párnáit és vánkosait szórták alá, mik a karókon fennakadva, megóvták a menekvőket attól, hogy azok hegyeiben magukat megsértsék. Ezen felül Azrael a góbea venyige fonadékát öve és turbánja tekercseivel hozzákötözi erősen az ablak keresztfáihoz. Most engem hagy elébb lemenni, szól az odaliszk, midő mindaz készen volt. Ha alattam el nem szakad-e venyige fonadék, akkor jöhetsz utánam bátran, mert gyermekeddel együtt nem vagy nálamnál nehezebb. Az ég sötét volt és fellegekkel elborítva. Senki sem vehette észre, hogy a vár egyik sötét ablakából egy fehér alak bocsátkozik le a falon, mindig lejjebb, lejjebb, végre szerencsésen leér, és az árok mélyében eltűnik. Mária ott állt fölötte, s dobogó szívvel várta, míg az odaliszk leér. Egy rántás a góbea fonadékon tudósítá, hogy már ő alant van, s Mária utána jöhet. A fejedelemnő elszorult kebellel fohászkodik fel Istenhez, a kísérlete végpercében, melyben lelke minden erejére, és Isten minden oltalmára volt szüksége. Azzal kebléhez kötözi öltönye szárnyaival kisdedét, ki szerencsére mélyen aludt, és kilépve az ablakon, az ingatag venyige fonadékra bízta magát. Valóban a legnagyobb Istenben való bizalom kellett a merénylethez, mert ha a gyermek fölébred a legelső sírás hangjára, észreveszik a bástyákon járó komparancsik, s futásuk fel van fedezve. Nem történt semmi. Mária szerencsésen lejutott az árokba gyermekével együtt. Azrael segített neki leszállni, és azzal elkezdtek a sánc karók között végig bujkálni part mentébe. A sáncra felkapaszkodniuk nem volt tanácsos, mert ott minden pillanatban találkozhattak az őrökkel. Végre az árok végéhez jutottak, ahol a két bástya összeér, egy keskeny harántos nyílást képezve, melyen keresztül Pest városra lehetett lelátni. Tehát ez volt a várnak Duna felőli meredek oldala. E keskeny nyílás előtt állt egy komparadzsi hosszú dárdájára támaszkodva. Ő háttal lévén fordulva nem vette észre a nőket, míg ezek ilyetten döbbentek vissza, midőn őt meglátták. Az ember egészen a nyílás elé állt, elzárva előttük az utat, s bámulva Pest felé a meredek fölött állva. Azrael hirtelen megragadá Mária kezét fülébe súgva. Maradj itt, ülj le gyermekeddel, s vigyázz rá, hogy nezt ne adjon. Ezzel elhagyva társnéját maga a bástyafal mellé húzódva, lassanként nesztelenül oda kezd lopózni a komparadzsi háta mögé. Az őr mozdulatlanul állt, mint a szobor, elbámulva az előtte folyó Dunán, s talán azon csendes folyókra gondolt, mik mellett apja, anyja kuckója állt, vagy azon harcokra, amikben nagy hírt, nevet, kincseket fog magának szerezni, midőn egyszerre, mint a prédájára rohanó leopárd, odaszökik az odaliszk, s a háttal álló komparadzsit, mielőtt annak ideje volna kiáltani, oly erővel taszítja meg, hogy az hanyat homlok bukik alá a mélységbe. Azzal hirtelen megkapja Máriát kezénél fogva. Már most előre, gyorsan! Mint két szellem, suhan keresztül a bástyán a két hölgy alak. Azrael kezében a várkert kulcsa, néhány pillanat múlva a föld alatti lépcsőzeten vannak, és midőn annak ajtaját Azrael maguk mögött bezárta, akkor Máriához fordult. Most már imádkozhatsz, mert meg vagy szabadítva. A hír elterjedt már mind a két városban, hogy korán hajnalra kelve valakit ki fognak végezni, és itt-ott azt is rebesgeték, hogy az a moldvai hercegné lehen. A váron kívüli lakosság képzelődésének egészen szabad tér volt e tekintetben hagyva, mert a várkapuk Hasszánbas a parancsára még esti 6 órakor mind bezáradtak. Azontúl nem volt szabad azokon sem ki sem beereszteni senkit, kivéve a váron kívüli őrállásokat ellátó katonai csapatokat. Azoknak is egyedül a szombati kapu lehetett ki és bejárni, módtalan vallatások és ellenőrködések mellett. Azért véletlenül bezárt várkapuk előtt azonban mentő később lett az idő, annál nagyobb néptömegek kezdtek megtorlani. A bellakók minden rangú osztályból, kik odakünn rekedve, várták a jó szerencsét, hogy ismét házaikhoz juthassanak. A vállalkozóbbak, kik resteltek egy kapu előtt ácsorogni, sorba járták a többieket, s mindeniken bezörgetve, szerencsét próbáltak majd itt, majd amott, s káromkodva mentek odább, ha megunták a dörömbölést. A kapu őröknek még az is meg volt tiltva, hogy a zörgetőknek feleljenek. Mentő sötétebb lett az idő, annál több ember csődült a kapuk elé, S mentül többen csődültek össze, annál világosabb volt mindannyi előtt, hogy az éjjel kívül fognak hálni. A fehérvári kapunál torlottak meg legtöbben, mely fő bejárási hely volt, zúgolódó csoportok dülöngtek a korlátok körül. Egy pár örmény kereskedő le is feküdt már a kapuban, szűrét feje alá gyűrve, készen ottan virradni meg. Egy pár agyafúr török katona dühösen döngette a kaput, hol sarkával, hol öklével, hol meg a fejével esve neki. Egy puttonyos német kofa valami lyukat találva a kapun, arra tartotta a száját, és már egy óra óta beszélte, hol sírva, hol könyörögve, hogy ő neki mi fontos okai vannak a bejuthatásra, hogy tyúkjai libáj nincsenek megétetve, hogy tejet visz a gazdájának, s reggelre mind megsavanyodik, hogy a kenyeres láda kulcsa nála van, s cselédje éhen marad, s több efféle. Ez alatt a kapu egyik szögletében ott állt mozdulatlanul egy magas férfi alak, barna, boér köpenyekbe burkolva, fejébe nyomott csalmája, csak sötét szemeit engedé villogni. Már éjfél körül járt az idő, az emberek egyre vártak, s nyugtalankodtak, midőn, mint egy 12 spáhi öltönyű lovas érkezik a kapuhoz, s keresztül gázolva a népségen egy közülük, kit a sötétség dacára karcsú délceg ifjúnak lehet-e kivenni, megkopogtatá dárdája nyelével a kaput. De hiszen zörgethetsz annak, uram, reggelig szólalt meg egy budai csizmadi, aki ott hasalt a gyöpön, s nyugalmasan szalonnázott, azok ki nem nyitják. Hát ti miért vagytok itt, kérdezi az ifjú tiszta magyarsággal. Mert kicsuktak bennünket este 6 órakor, s nem eresztenek be. Miért történik ez? Mert úgy mondják, hogy hajnalban valakit ki fognak végezni a várban. Kicsodát? Kérdi az ifjú láthatólag megdöbbenve. Biz alig, hanem a moldvai hercegasszonyt. Ó, az semmi esetre sem, kiáltá az ifjú spáhi vezér. Éppen most jövök a szultántól, kezemben fermánja, melyben felkívánja őt Sztambulba, annak egy hajaszála sem görbülhet meg. Akkor jó lesz, uram, ha iparkodol bejutni a várba, mert meg lehet, hogy ha ünnep után érkezel a prédikációval, zsebedben lehet aztán a levél, ha egyszer levágták a fejét. Az ifjú egy percig gondolkodni látszott, azután a körülállókhoz fordulva kérdé. Melyik kapun szokott az őrjárat bejárni? A szombati kapun. Az ifjú erre megfordítá a kamtárszárat, inte társainak, hogy kövessék. Már a legelső szavaknál, miket kiejtett, meglepetve lépett elő a ma köpenybe burkolt alak a kapu szegletéből, s midőn a hercegnőről és a fermánról kezdte beszélni, nagy érdekkel furakodott egészen közelébe, s amit az visszafordult hirtelen, sebes léptekkel követi, míg a népség közül lépést haladva kiért, s ott egyszerre odaférkőzve hozzá a lovak térdére tevé kezét, s halk hangon megszólítá. Tököli! Csitt! Sziszent föl az ifjú önkéntelen megdöbbenéssel, s lehajtá fejét, hogy arcába láthasson megszólítójának. Mire csodálkozással vegyült ijedelemmel veté magát nyergében hátra. Herceg te vagy? Gica herceg állt előtte. Lehetnék-e másut, mint itt, midő nőmet meg akarják ölni, mondta leverten. Még ne búsulj, holnapig sok idő van, nekem sok bizalmam van jó csillagzataimban. Amit még valaha igazán akartam, ha tábor számra állt is az ördög előttem, ki tudtam vinni, és igazabban sohasem akartam valamit, mint Máriát megmenteni. A herceg könnyezve rázta meg az ifjú kezét, és nem neheztelt érte, hogy ez nejét Máriának nevezte. Hiszen a fermán kezedben van, s ha a szultántól jössz kíséretével. Fermán, barátom, bíz az én kezemben, egy csepp fermán sincsen, s ezeknek a jó atyafiaknak, akik itt velem vannak, csak a ruhájuk török. Jó magyar pajtásaim, akik felfogadták, hogy megtesznek velem mindent, ami eszembe jut. hanem van nálam valami, amivel lehet fermánokat, atnámékat csinálni, amit használhatok börtönkulcsnak, hadseregnek és kormánybotnak. Egy tarisznya arany. Mit akarsz azzal kivihetni? Mindent. Megvesztegetem az őrjáratot, hogy vigyem be magával a várba, ha egyszerben vagyok. Megveszem Hasszánbasát Olajbégtől, vagy Olajbéget Hasszánbasától, aki a másikat eladja. Ha nem sikerül a szép szó, előveszem a fenyegetést, és ha minden tervem dugába dől, tudja Isten, mit nem teszek, leaprítom Hasszánbasát testőreit 12-en magammal. Vagy felgyújtom a várat, tüzet vetek a puskaporos toronyba. Egy szóval meg nem nyugszom, amíg feleségedet ki nem hoztam. Mivel köszönjem meg nemes buzgalmadat? Éppen ne nekem köszönt, barátom, hanem köszönt Teleki Flórának, aki nődnek barátnéja, és tőlem azt kívánta. Tehát újra összekerültetek? Nem, barátom. Ilonával járok jegybe. Hely, az az asszony a kerek világon. Most nála kellene lennem, ha ez az ügyem nem akadt volna. S mihelyt ezt végeztem, menyegzőt ülünk egymással, amilyet nem látott még Magyarország. Könnyűvérű ifjú oly hangon mondá mindezt, mintha nem is gondolna arra, hogy még ez órában fejét vesztheti. Oly merénylethez fogva, mely az egész török birodalom státus politikáját zavarhatá össze. Az ész nem korlátozva nála a szívet, az ő jelszava volt. Virtus nescha freni. Zablát nem ismer a vitézség. A herceg búsan hajtá le fejét, gondolva, hogy egy jó akaratú, de kevés reménnyel bíztató segítőre akadt. Hát te mit szándékozol itt tenni, kérdé Tököli, amúgy mellékesen Gicától, mintha éppen azt találná legkülönösebbnek, hogy őt találja itten. Én is Máriát akarom megszabadítani, mondá a herceg, s reményem van nekem is. Mondd el, mi úton? Talán egyesíthetjük mindkettőnk terveit. Alig hiszem. Az én utam egyenesen magamat adni át feleségem helyett. Őt miattam akarják kivégezni, illő, hogy én jelenjek meg a vérpadon, midőn ő érte jőnek. Az erős férfi hangja reszketett, midőn ezt mondá. Komoly, elhatározott szándéka volt ez. Rossz gondolat, kiállt a Tököli, balgatag eszme. Ha feladod magadat, ott fognak feleségestül, s levágnak mindkettőtöket. Külön dolog lesz ennél velünk együtt lóra ülnöd, és beiparkodnod a várba karddal a kézben, többet végezhetsz, mint békóval a lábon. A vakmerőké a sors. Tudod, Tököli, török emberségre én nem sokat adok. És elkészültem rá, hogyha följelentem magamat váltságdíjú feleségemért, engemet is megölnek őtet is, de együtt halunk meg, és ez vigasztal. Nem jól beszélsz, ha mondom, kiállt a türelmetlenül a magyar ifjú. Ki látta a veszély órájában így csüggetnek lenni? Hát még egy oly balgatag embernek sem tudnánk túljárni az eszén, mint ez a Hasszán. Megállj! Akadt egy jó ötletem. Igen, ez helyes lesz. Te velünk jössz, és mi közre fogunk. Mi fennhangon elmondjuk a kapu előtt, hogy a híres szökevény moldvai herceget hozzuk fogolyképpen. E hírre okvetlenül bebocsájtanak bennünket nem csak a várba, hanem Hasszán elé is. A basa engemet igen jól ismer, és ha én azt mondom neki, hogy én fogtalak el kell neki hinnie, különben beverem a fejét. Meg fog örülni nagyon, ha téged meglát. Én azonban nem foglak neki átadni. Én vagyok felelős, érted? Nekem kell téged őriztetnem. A dolog elhalasztandja nőd kivégeztetését, mert előbb Sztambulba kell majd írni, hogy a férj kézre kerülvén ne ő áldoztassék-e fel. És míg a levél visszajön, addig 10-szer megszöktetlek benneteket. A herceg keble tágulni kezdte. Tököli oly könnyelmű legénykedéssel beszélte merényről, mintha csak tréfás kalandot tervezne. A herceg kezet adott rá. Most már csak az a kérdés, hogy minél előbb bejussunk a várba. Közelítsünk a legelső őrhöz, ki a hídnál, vagy a kertkapuban áll, s várjunk ott, míg az őrjárat felváltására megérkezik. A lovagok erre közre fogták a herceget, s mint foglyot kísérték a part hosszant. Késő éjszaka volt már az idő, a Duna feketén hullámzott partjai közt, hintálva az idomtalan nagy török hajókat, miknek vitorla forgóit csikorgatá az erős déli szél. Alig lehet-e látni pedig a kalandor csapat szüntelen fürkészve tekinte körül, ha nem akad-e valahol az őrre, s csendesen tarták magukat, hogy meghallhassák, ha az őr szem kiállt. Egyszer hallatszott valami kiáltás, de annak hirtelen vége lett, mintha a szó közepén ütötték volna el a kiáltó fejét. Amint azonban a várkert falai mellett elhaladtak, egy közülük észrevevé, hogy annak keskeny ajtajába valami fegyveres alak húzódott, ahol az őr mondák Tökölinek. Bizonyosan alszik a gazember, hogy elhagyott bennünket maga mellett menni, s ránk nem kiáltott, mondá Tököli, s odaléptetett a fegyvereshez, ki mozdulatlanul állt az ajtóban, megszólítva őt török nyelven. Hej, ti Marióta, vagy mi vagy, te őrzöd itt ezt az ajtót? Láthatod, felelt a megszólított egyhangúan. Hogy van az, hogy az előtted elhaladókat meg nem szólítod? Az nincs rám bízva. Hát mi van rád bízva? Hogy itt álljak, amíg föl nem váltanak. És mikor fognak felváltani? Akármikor. Ezen a kapun jön hozzád az őrjárat? Éppen nem ezen jön. És melyik kapun lehetne most a várba jutni? Egyiken sem. Nagyon rövid feleleteket adsz, barátom, pedig nekünk még az éjjel okvetlenül be kell jutnunk Hasszánbasához. Tanuljatok repülni. Ne tréfálj, jó ember, igen fontos tudósítást kell a vezérrel közlenünk. Te hihetőleg könnyebben a várba jutsz, mint mi. 100 darab aranyat kapsz tőlem, ha rögtön tudatod a basával, hogy én Tökölimre fogolyképpen hozom magammal a szökevény moldvai fejedelmet. Meglásd, a vezér is gazdagon megjutalmaz érte. Amit a gróf saját nevét mondá, s a fogoly hercegre mutatott, hirtelen előlépett a kapu bolthajtása alól a vele beszélő török fegyveres, s Tököli és Gica ajkairól egyszerre hallatszott a meglepetés hangján. Ferézbék! Én vagyok az, legyetek csendesen! Ti Máriát akarjátok megszabadítani, én is. Úgy van, szólt Tököli. Én megígértem egy nőnek, aki szeretett, és megtartom. És én megígértem egy nőnek, aki szeretni fog, ha megtartom. Nincs titkunk előtted, mert segélyedre van szükségünk. Nekem nincs a tietekre. A herceg lecsüggesztett fővel hallgatá a két ifjú beszédét. Ekkor közbe lépett ő is, megfogá mindkettő kezét, és elérzékenyült hangon szólt. Feríz, Tököli. Egykor, mint hármas ellenség álltunk egymással szemben, s most, mint önfeláldozó barátok tartjátok kezeimet kezetek. Én sem akarok kisebb lenni, mint ti. Egy vérpad fel van már ütve a budai várudvaron. E vérpad áldozatára vár, bárki legyen az, mert a kard, melyet a szultán haragjában kihúzott, szomjan nem maradhat. E vérpad nőm számára készült. Engedjétek, hadd váltsam én meg őt. Jól tudom, hogy annak, aki őt megszabadítja, magának kell helyette elveszni. Hadd vesszek én. Te, Feríz, könnyen a várba juthatsz. Mondd meg Hasszánnak, hogy asszony helyett férfit kap a vérpad, a nő helyett a férjet, adja vissza a nőt. Hagyd a vérpadot, herceg, az is megkapja magáit, aki legjobban megérett rá. Ne hallgass a hercegre, mondá Tököli Feríznek. Ő elvesztette a fejét, mert Hasszának akarja ajándékozni. Csak annyit tégy meg, hogy juttass be engem a várba, ha egyszer én benn vagyok, akkor semmi baj sincs. Burokban születtem, szerencse jár velem. Jó, várjatok itt, míg a müezzim éjfélt kiállt. Úgy hiszem, nem messze van már, mert azért régen beállt, addig vigyétek le lovaitokat a part alá, hogyha valaki ezen megy, észre ne vegyen. A férfiak azt vélték, hogy Feríz bég az éjféli felváltó őrjárathoz akar velük csatlakozni. És szót fogadva elrejtőztek lovaikkal együtt a magas part alá. Az éj mind jobban elsötétült, néhány magányos csillag nézett imit amott alá, a széltől korbácsolt felhők között. Hasszánnak nyugtalan éje volt. Rémálmai minden percben fölébreszték, és mégsem bírt fölébredni egészen. Zavart agyában egyik kísértet űzte a másikat. Az üvöltő szél kiszakítá egyik ablakát, és erőszakosan a falhoz vágta, hogy a színes üvegek csörömpölve hulltak a padozatra. Ez ajra fölriadt, és amint félálmosan az ablakra tekinte, a hosszú függöny elkezde lassan közeledni felé, mintha valami dzsin vette volna magára, és jönne őt ijeszteni alatta. Ki az, kiállta fel Hasszán ilyetten is a kardjához kapott? De semmi sem volt az. Csak a szél feszült neki a függönynek, kiterjesztve azt, mint egy zászlót, egészen befúva a szobába. Hasszán fogá a függönyt, és leszorítá azt az ablak mellé, ráakasztva aranyos bojtjait, s azzal ismét lefeküdt. A szél újra nekifordult, és addig bolygatta a függönyt, míg újra kibontá bojtjai közül, és ismét befújta a szoba közepére. Az ajtók és dívánok kárpitjai mind úgy lobogtak, repkedtek, mintha valaki rángatná végeiket, és a háromlábú mécses lángja kanyargott jobbra-balra nyargaló árnyékokat vetve a falakra. Mi ez? Hát ördögök szabadultak-e a palotába? Kérdé Hasszán önmagában elborzadva. Zárt ajtók úgy durrogtak a keresztül fúvó széltől, mintha valaki rugdalná kívülről, és néha egy-egy ablak száncsapódása üdvözli a szélbömbölését. Vannak néha rémeszméi az embernek, melyek egyszerre keresztül világítanak a lelkén. Hasszánnak egy pillanatban azon gondolat ütődött lelkébe, hogy az épület túlsó szobáiban egy ablaknak nyitva kell lenni. Ez okozza a szogatlan léghúzatot, mely a palota függönyeit lebegteti, ajtajait rázza. És ez ablak nem lehet más, mint Azraeli, és ha az nyitva van, akkor a két nő megszökött. Hirtelen talpra ugrott e rém gondolatnál, kirántá ágya mellett heverő kardját, és felszakítva az ajtókat, őrültként rohant keresztül a szobákon, Azrael háló terméig. Szökelsők percében Azrael keresztbe fordítá a hosszú kerevett talapját a befelé nyíló ajtó előtt, mely ilyen formán egyik végével az ajtóhoz, másikkal a túlsó falhoz ért. És amint Hasszán nyitni akará az ajtót befelé, ez lehetetlenné volt téve. Minden világos volt a vezér előtt. Nem kiállta senkinek, hogy nyissa ki az ajtót. Tudta, hogy elszöktek. A kétségbeesés dühével ragadott egy harcbárdot a falról. Elkezdé vele vagdalni a kemény tölgyfajtot, hogy az egész palota feliratt a csapások hangjára, és az őrök, a cselédség mind összeszaladtak. Az ajtó végre bedűlt, Hasszán keresztül rohant a szobába, Egy pillanatot vetett körül, és szemével láthatá, hogy rabja megszökött. Nagyot ordítva futott az ablakhoz, és amit meglátta az alá bocsájtott növény indáit, homlokára csapott öklével, s felkacagott, hogy szinte megszakadt belé. Rohanjatok szét, kiállt a kétségbe esetten az összefutott őröknek. Elszöktek, ellopták életüket tőlem. Ellopták az én életemet. Fussatok utánuk a világ minden részei felé. Üldözzétek, kötözve hozzátok vissza. Megkötözve, hogy a vér folyjon kezeikből. Ó, Azrael, Azrael, mivel érdemlém ezt tőled? Ezzel ismét sírva fakadt az öreg ember, és megpillantva az odaliszk övét az ablakfán, melyel a növény volt odakötve, azt leoldá, összecsókolá százszor könnyező arcát elrejté bele, és ájultan rogyott le a földre. Siess, hercegnő, siess! Az odaliszk megszorítá társnője kezét, s ragadta magával előre a bokros várhegy oldalán alá. Már a lépcsőzethez értek, mely a sötét föld alatti út kezdetét képezi, a dunaparti kert kapujain végződve. Az odalisknak sikerült a titkos lépcsőzethez vezető ajtók kulcsait Hasszántól kilopni. Ideérve elővoná azokat kebléből. Míg a kettő közül keresni azt, mely az innenső ajtó zárjába illik, hirtelen egy ordító hang kiált le a várablakból, végighangozva az éji csendbe. Mindkét hölgy egyszerre kiálta megijedten, Hasszán, megismerik a hangot. Észrevették futásunkat, mondta Azrael. Isten, ne hagyj, revegi Mária, kezeit összekulcsolva. Gyermekem! Ezzel hirtelen felnyitá a csikorgó zárat. Azon néhány perc alatt, mely ebbe telt, az első ordításra zűrzavaros robaj támadt a várban. Ijesztő kiáltások, mik egyik bástyafaltól a másikra terjedtek. Az egész várőrség felébredt, és égtelen kiáltozás hangzott a vár belsejéből is. Siessünk, kiált Azrael sebesen felnyitva az ajtót, s maga után ránta a hercegnőt a vaksötét folyosóra. Ezen pillanatban egy ágyúlövés dördült el a várfokon lárma jelül. Mária a lövés hangjára az ijedelemtől ájultan rogyott le Azrael lábaihoz, s mozdulatlan terült el a lépcsőzeten, utolsó pillanatban is gyermek elé tartva kezét. Ó, az asszony elájult, kiállta ilyetten az odaliszk, időn észrevevé, hogy az élettelen alak kezénél fogva engedi magát a földön húzatni. Mindketten itt veszünk, rebegi kétségbe esetten. A várbeli zaj nőttön növekedék, a vár minden bástyáiról durrogtak a jeladó ágyuk. Nem, nem szabad elvesznünk, kiált akkor a delnős a végveszélytől sokszorozott erővel. Hirtelen karjaiba vevi az elaljött asszony gyermekét, s ölébe emelve elkezdte velük futni a fedett lépcsőzeten alá. Vak sötétség fogta mindenütt körül, csak tapogatózva haladhatott a folyosó nedves falához simulva. Majd-majd összeroskadt, elalél társnéjének élettelen terhe alatt. De egy újabb lövés hangja mindig újra felriasztás, nem engedi megpihenni, csak előre. Az utolsó lehelletig, a végső szívdobbanásig. A felriadt gyermek úgy sírt. Azrael térdei roskadoztak, keble elfulladt a kettős teher alatt. Nyitott szemekkel nem látott semmit, s lelke előtt is oly sötét volt a világ, mint szemei előtt. Nehéz volt vállának a teher, de nehezebb volt szívének a gondolat, hogy azon nő, kit éltével szabadít meg, annak kedvese, akit ő szeret. És mégis meg kellett őt mentenie, mert annak ígérte meg. Minden lépésnél fogyni érzi erejét. Szédelegve támaszkodott a falnak, A lépcsők még mindig nem akartak véget vetni, csak addig tartson az élet, míg az ajtóhoz ér vele. Azután még egy percig, míg Ferizt megláthatja. S hallhassa ajkáról, jó nő Valál. Azután jöhet Izrafil láng alakú pallosával. Nem sokára a léptek tompább döngése sejteni engedi a sötétben, hogy az ajtó már közel van. Végső erejét összeszedve tántorgott még néhány lépést társnője terhével, és midőn az ajtó kilincse kezébe akadt, térdei megtörtek alatta. A hercegnővel és gyermekével együtt a küszöbre roskadt. Alig maradt annyi képessége, hogy a kulcsot a zárba taszítsa, és kettőt fordítson rajta. Ferizd bég a magyar urak félre vonultával ismét behúzta magát a kertkapu mélybolt hajtása alá, és feszült figyelemmel hallgatózott, mikor fog éjfélt kiáltani a müezzin. Ekkorra mond Ázrael, hogy el fog jönni. Hogy el ne jöjjön a nő, arra nem is gondolt, oly mélyen látott a nő szívébe. Úgy látta annak szörnyeit és nemtőit születni és harcolni, hogy bizonyosnak hívé ígérete teljesültét. Csak a müezzin kiáltana már a mecsetből. Végre hangzott a csendes éven a kiáltás, de ez nem a müezzin szava volt a mecsetből, hanem Hasszán rémordítása a várból, és a zaj, mely utána támadt, azt tanúsítá, hogy veszély van a várban. Ferizd megrendült szívében, de helyéből nem mozdult. Jól tudá, hogy ez zaj mit jelent. A hercegnőt megszökteték, és szökése észrevétetett. Csak az volt a kérdés, későn vagy korán. Ferizd azt érzi, amit még soha, szívét remegni. Mi zaj ez? Kérdé remegő hangon a herceg, felütve fejét a part mellől. Ferizd nem akarta őt elrémíteni. Semmi baj, válaszolt, valaki a bástyákra lopódzott talán, és azt üldözik. Ekkor hallatszott az első ágyülövés. Ferizd bég először életében rendült össze ágyulövés hangjára. Ez lárma jelszó tököli kardját kivonva. Maradj csendesen, súgál Ferizd. Tán a kapuk előtt zajgó népre lőttek. Azonban a lövések a vár minden bástyáin ismételve lőnek. A zaj a lárma növekedett, hangzott a lármadok pörgés, a trombiták vészriadója. S lehet-e látni, mint futkosnak egész csoportok a bástyákon, csigautakon, fáklyákkal és villogó kardokkal a kezükben. Ezek valakit üldöznek, kiállta a herceg, tovább nem állhatva, s felugorva a partra. Nem tudom, rebegé Ferizd, és hideg borzadás állta el egész testét. Gica kardot kapva a hegynek akart rohanni, ha valami ösztön sugallata pótolná merev gondolatait. Mit akarsz? Kiált a suttogón Ferizd, s megkapva a herceg kezét berántá magához a kapu alá. Mindkét férfi keze remegette pillanatban. Néhány pillanatig mereven hallgatva álltak. A zaj az egyes kiáltozások mind közelebbről kezdettek hangzani. Ha utolérik őket, csendesen suttogá Ferizd, fülét az ajtóhoz tartva, úgy tetszik neki, mintha közelgő lépteket hallana belülről, és nyöszörgő gyermek sírást. Néhány pillanat múlva megcsördült a kilincs, és a kulcs a zárba taszítatva kétszer elfordult abban. Ferizd sietve nyomta befelé az ajtót, s két élettelen hölgy alak hullott lábaihoz. Hirtelen odarántá magával az ifjú a herceget, s megismerve az alélt Máriát, ki még akkor is Ázrael ölében feküdt, odatevé őt annak karjai közé síró gyermekével együtt. Itt a nőd és gyermeked, most siess! Máriám, rebegi a herceg magán kívül, s forrón kebléhez ölelve őt és gyermekét, kit most látott először, s ennek piros Amannak halvány arcát őrjöngő örömmel csókolá össze. E hang, egy csók, ez ölelés fölébreszti az alért nőt, és amint felveti szemeit, karjait, hirtelen szenvedélyesen font a férje nyaka körül, ki gyermekét tartá karján. A nő ajkára nem jött hang, szívében volt minden élet. Gyorsan, gyorsan sürgeti őket Feríz. Szálljatok ide egy csónakba, túlparton majd örülhettek egymásnak, addig még félnetek kell, az egész budai part felzendült. Gondoskodtam rólatok. A túlparton két gyors futó paripával vár reáltok egy rabszolgám. Említsétek nevemet, s át fogja adni a vezetéket. A Váci partok előtt egy másik szolgámat fogjátok találni. Friss vezetékkel váltsátok fel a lovakat, s aztán el Nógrád felé. Onnan könnyű lesz Lengyelországba futni. Ne hálálkodjatok, a pillanat drága, előre! Ezzel levezette a menekvőket a készen álló csónakhoz, melynek fenekén mindez ideig két izmos szolgája feküdt látatlanul. Ezek beemelték őket, Feríz eloldált csónak kötelét, a csákják egyet taszítottak rajta, s az belódult fejedelmi terhével a zajgó hullám síkra. Néhány nyomás az evezőkkel, s messze voltak a parttól. Feríz bék csak ekkor lélegzett fel szabadon, mintha sziklák estek volna le szívéről. Nem fognak-e utánok mehetni, kérdé Tököli aggódva. Mehetnek, viszonza Feríz, de lovat nem vihetnek át csónakon. Oda át nincs több, mint melyre a menekvők fognak ülni. A híd pedig ki van bocsátva, s ilyen szélben éjszaka alig lehet egyhamar beállítani. A menekvők már a Duna közepén jártak, midőn Máriának, ki aléltságából, ijedelméből és öröméből csak lassanként tért magához. Eszébe jutott társnője, ki őt oly megmagyarázhatatlan önfeláldozással, s eréllyel szabadítá meg, s felállva a csónakban kendőjével integetett vissza, mintha azzal akarná kipótolni a búcsú üdvözletet, melyet öröme és siettében mulasztott. Mit cselekeztek, kiált a Feríz haragosan, átlátva, hogy ezáltal magukra vonják a figyelmet. Szerencsére sötét volt az éj. A bástyákról lerohanok nem láthatták a Dunán keresztül vágó csónakot. Nem sokára a két ifjú szemei elől is elkezdte annak alakja enyészni. Feríz bég megdicsőült arccal tekinte fel a magasba. Két csillag nézett alá nagy fényesen egymás mellől a futó felhők közül. Nem Aranka szemeit látta-e ő a két csillag ragyogásában? Tököli megragadá az ifjú bajnok kezeit, s megszorította azt hevesen. Másodszor állunk egymással szemközt, szólt, szívből jövő érzés hangján hozzá. Akkor én győztem, most te győztél. Isten vele. Ezzel lovára szökött az ifjú gróf, s társainak intve, velük együtt a Gellért hegy felé vívő úton elrobogott. Feríz összefont karokkal állt ott a parton egyedül, s szemeivel a sötétségben elvesző csónakot iparkodott, még egyszer kivehetni. A szegény Odaliszkra, ki megmenti őket, nem gondolt senki. Egyszer egy forró kéz érintését érzi az ifjú karján. Hátra néz. Megtört lélekkel és erővel odavonszolá magát hozzá térdein az Odaliszk, s kezét megragadva odavonál kebléhez ajkaihoz. Nem tudott szólni, csak sírt, csak zokogott. Feríz érzékenyen tekinte rá. Te jó nő vagy, mondás szelíden. A hölgy átkarolta az ifjú térdeit, s oly jól esett neki, hogy az megengedi azt. Köszönöm neked, hogy szavamat megtartád, mondá Feríz. Lásd, de nő nem volt kedvesem, hisz férje van, akit szeret. Nem mondhatott-e szavaknál édesebbet a delnőnek. küzdésiért, önfeláldozásáért legnagyobb jutalma ez szavakban volt. Tehát Feriz nem szerelemből mentette meg ő általa e nőt. A lárma eközben már a parton is elterjedt. Az üldözők úgy látszik, hogy nyomára jutottak a szökevényeknek. Innen távoznunk kell, mondá Feriz. Akarsz-e hozzám jönni? Ő hozzá menni? Minő gondolat volt ez Azraelére nézve. Egy födél alatt lélegezhetni vele, ő általa híva, ő általa elfogadva, s talán ő nála maradni. Nem megyek hozzád, viszonza. Eszébe jutott, hogy ha őt a kedves ifjúnál találnák, miatta az is elfogna veszni, és úgy is jól tudta, hogy a meghívás csak nemes lelkű hála tőle, de nem szerelem. Át akarok menni a szigetre, mondá utána halkan. Úgy csónakodba foglak segíteni, mondá az ifjú kezét nyújtva az odaliszknak, hogy fölemelje. Az még mindig ott érdepelt a földön. Fölveti nagy könnyben úszó szemeit az ifjú arcára, s reszkető hangon suttogá. Feriz, te azon hölgyeket, kik magukat értett feláldozák, kik meghaltak nemesen, bátran, mert téged szerettek, megszoktad jutalmazni. Nem vagyok-e én e jutalomra megérve? Feriz bég búsan hajtá le fejét, mintha fájna neki átgondolni e szavak értelmét. Azután halkan szelíden lehajolt a hölgyhöz, s annak szép fejét magához vonva, márvány homlokára egy meleg, érző csókot nyomott. Az odaliszk megdicsőd gyönyörre roskadt össze, nem földikéi érzelmének terhe alatt, és azzal felszökött, s remegő karjait égre emelve suttogá. Boldog vagyok, most először életemben. Most mehetek meghalni. Feriz bég gyöngéden átkarolva csónakáig vezeti a delnőt. Ott még egyszer megállt, az ifjú vállára hajtva fejét, s fülébe súgva mondá. Ha kioszkodva érsz, ne feküdjél még lealudni. Ülj ki ablakodba, s nézz a sziget felé, merről a nap feljöttét szoktad várni. Az éjjel korábban fog az ég onnan pirulni, mint máskor. Ha meglátod e tüneményt, gondolj akkor reám, mondj értem egy imát, mely kísérjen a hideg holnap elé, s mondjad azt szívedben, e nő vétkeiért megbűnhődött. Az odaliszk két könycseppet érze arcára hullani. Az ifjú szemeiből jöttek azok. Ő nem lehetett boldogabb e világon. Néhány pillanat múlva ringatá a hullám a futó csónakot.